Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Ismét ingyenes vízparti koncerteket hoz a Klassz a parton. A Balaton térségében is immár hagyományosan Tatán, az öreg tó melletti parkban ingyenes klasszikus zenei koncerteket élvezhet a közönség az Érdi Tamás művészeti vezetésével működő fesztivál kereteiben. A Cimbora Alapítvány július 13-a és augusztus 1-e között immár 9. alkalommal rendezi meg a Klassz a parton fesztivált, szokatlan helyszíneken, a megszokottól eltérő formában, ingyenes koncertekkel szeretnék lehetővé tenni mindenki számára, hogy kedve szerint csatlakozzon és átadja magát a klasszikus zene élvezetének. A fesztivál szervezői ezen a nyáron sem feledkeznek meg a fiatal tehetségekről, 10 koncerten is találkozhat a hallgatóság a jövő muzsikusaival. A Balaton északi partján 9, a déli parton pedig 3 település ad otthont a koncerteknek. És Tata sem maradt ki, a festői öreg tó melletti parkba várják az érdeklődőket. Érdi Tamás Liszt Ferenc díjas zongoraművész még 2015-ben alapította a Klassz a parton fesztivált, azzal a céllal, hogy rendhagyó módon, de igényes programokkal népszerűsítse a klasszikus zenét, interaktív, játékos koncertekkel a gyerekeket is megszólítsa, és bemutatkozási lehetőséget teremtsen fiatal zenész tehetségek számára. Az elmúlt 9 évben közel 400 ingyenes programot rendeztek, 33 település 73 helyszínén, 200 szólista és 70 zenekar fellépésével. Pokróc koncert a múzeumok éjszakáján. Június 24-én a Martonvásári Brunswick kastély megnyitja kapuit a látogatók előtt. A különleges esten tárlatvezetéssel és pokróc koncerttel várják a közönséget. A parkban tehát pokrócokon pihenve hallgathatják Vivaldi, Telemann és Beethoven műveit, majd játékos zenei kvíz is várja a vendégeket. A kastély bejárható tereiben a látogatók bepillantást nyerhetnek az egykori tulajdonosok, a Brunswickok és a Dreyerek legendáriumába. Megismerhetik a Brunswick család és Beethoven zenével átszőtt barátságát, valamint a kastély későbbi lakóinak történeteit. Az idén 170. jubileumi évét ünneplő Budapesti Filharmónia Társaság zenekara koncerttel várja a közönséget az árnyas fák alatt, ahol az együttes szóló brácsa művésze Botos Veronika és Piccolo virtuóza Szűcs Icz és Zsuzsanna szólójával két barokk kompozíció is elhangzik. Ezt követően Beethoven egyik legismertebb művének, a Holdfény szonátának nagyzenekari átirata csendül fel, Dénes István átiratában is vezényletével, Találkozás Holdfényben címmel. A könnyed koncertélmény során rendhagyó módon, pokrócokon pihenve hallgathatja a közönség a varázslatos muzsikát, átélve a természet és a zene különleges összhangját a csodálatos angol parkban. Az est további részében Mona Dániel zenetörténész műsorvezetésével a Budapesti Filharmóniai Társaság részfúvós kvintettjének zenei aláfestésével különleges zenei kvíz várja az érdeklődőket. Az éjszaka során a különleges programok mellett folyamatosan látogatható az ATK Agroverzum Tudományos Élményközpont és a Beethoven Emlékmúzeum egyaránt.
Aukció.
Mozart szerelmi életének drámájáról árulkodó levél kerül kalapács alá. A levél arról tanúskodik, hogy az osztrák zeneszerző teljes pánikba esett a szerelmi élete kapcsán. A dokumentum akár 500 000 fontért is elkelhet a Christie's aukciós ház becslése szerint. Az 1782 nyarán írt kétoldalas levélben a zeneszerző közeli barátjától kért tanácsot a jövendőbeli anyósával kapcsolatos félreértés rendezésére. A leendő anyós a rendőrséghez akart fordulni, hogy visszaszerezze a menyasszonyt, ami rettenetes következményekkel járt volna Mozart hírnevére, közölte Thomas Wenning, a Christie's könyvés kézirat részlegének vezetője. Mozart élete során számos levelet írt, de Wenning szerint ritkán lehet találkozni velük aukciókon, és ritkán lehet betekinteni ilyen mélyen a jellemébe és az érzelmeibe életének ilyen fontos pillanatában. Mozart 26 éves korában írta a levelet röviddel azután, hogy Bécsbe érkezett. Míg az első nagyobb operájával a karrierje szárnyalni kezdett, szerelmi élete egyre bonyolultabbá vált, és égett a vágytól, hogy előbbre hozza Constanzéval kitűzött esküvőjét. Röviddel a levél megírása után Mozart és Constanze összeházasodott és együtt éltek. A zeneszerző 1791-ben, 35 éves korában bekövetkezett haláláig. A kézirat a Christie's júliusi árverésén kerül kalapács alá, és az árverési ház arra számít, hogy ez lehet az eddigi legdrágábban eladott Mozart levél, leütési árát 300 és 500 ezer font közé becsülik.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Gyakran megfeledkezünk arról, milyen gazdag és különleges Magyarország növény és állatvilága. Ennek apropóján utazásra csábítunk. Bemutatunk 5 védett madárfajt, valamint természetes élőhelyüket, amelyeket érdemes felvenned a bakancslistádra. A Tisza-tó szigetekkel tarkított vidéke sokszínű kikapcsolódási lehetőségekkel várja a turistákat, míg a partvidék vadregényes tájai a kirándulni vágyókat kényeztetik el. A Tiszatavi Ökocentrum körpanorámás kilátóját szintén javasolt útba ejteni, ám ha nem csak a madártávlatból szeretnéd megcsodálni a vidéket, akkor a tiszatavi vízi és tanösvényt is érdemes felkeresned. Itt 1500 méter hosszú, palló úton sétálva ismerheted meg a környék állat és növényvilágát, többek között a védett fattyú szerkőt is, amelynek vastag, piros csőrénél, fekete színű sapkájánál és fehér arcánál csak hangos reket kiáltása jellegzetesebb. Hazánk második nemzeti parkja, az 1975-ben alapított Kiskunsági Nemzeti Park egyszerre őrzi a természet állandó változásának nyomait, valamint az itt élő emberek hagyományait. A Kecskeméti Természetháza a Nemzeti Park élővilága mellett a múltbéli foglalkozások bemutatásának is nagy figyelmet szentel. A Bugaci Pásztor Múzeum egy egészen különleges világba repít. Jakabszálláson pedig az ország legnagyobb épített botanikus kertjét is meglátogathatod. A Kiskunság szikes tavainak különleges állat és növényvilágát csólyos pálos föltani bemutató helyén, valamint a tiszakécskei nádirigó tanösvény bejárása során egyaránt felfedezheted, de a szabadszállás mellett található büdös szék környékén is érdemes elidőzni egy kicsit, s ha szerencséd van, néhány nagy pólingot is felfedezhetsz. Szentendrét és a Dunakanyar legismertebb turista célpontjait sokan ismerik, ám a Szentendrei szigetet talán kevesebben, pedig felejthetetlen látványosságokkal várja az ide látogatókat. Kisoroszi, őshonos, védett élővilága miatt a Dunakanyar egyik legkedveltebb nyaraló falujává vált. A sziget csúcs és az északi Dunamenti területek 1997 óta a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezik. Lélegzetelállító élővilágáról sokat elárul, hogy hazánk egyik legszínpompásabb madara is kedveli a Szentendrei szigetvidékét. Mivel a jégmadár folyók és tavak mentén található partfalakban költ, érdemes a vízpart környékén az eget kémlelni, hiszen nagy az esélye annak, hogy felbukkan egy aprócska színfolt, és elkápráztat minket kolibriszerű egyhelyben lebegésével. Villány és környéke a borkedvelők körében hatalmas népszerűségnek örvend, ám a neves borászatok pincesorai mellett a környék gyönyörű várakban, kilátókban és fürdőkben gazdag, valamint a mecsek miatt a kirándulók mekkájának is bátran nevezhetjük. A környék gyümölcsöseinek öreg fáiban vert anyát az éjszakákat átfüttyögő füles kuvik, valamint az emberi jelenléthez kötődik a fokozottan védett fehér gólya és a templom tornyokban, padlásokon és magtárakban költő gyöngybagó is. Utóbbi leginkább Dél-Dunántúlon fordul elő, így az éjszakai séták során könnyen találkozhatsz egy példánnyal. Felismerni könnyű lesz, mivel szívalakú arcfájtla miatt külseje elképesztően különleges. Mint minden természetvédelmi területet, a Bükki Nemzeti Parkot is különleges flóra és fauna jellemzi. Több mint 1000 barlang, valamint számos természeti csoda, például a Szalajka völgyben található fátyolvízesés, vagy az udvarkő túraútvonal és tanösvény vonza ide messze földről a turistákat. Az egyik helyi tanösvény a Bükki Nemzeti Parkban is honos védett madárról, a szalakótáról kapta a nevét. A bíbiclestől a csincsezugig tartó kirándulás során érdemes nyitott szemmel járni, hiszen az impozáns külleméről és méretéről ismert szalakóta igazi vártamadár. Előszeretettel helyezkedik el egy magas ponton, és türelmesen vár a megfelelő pillanatra, hogy lecsaphasson a gyíkokra, rovarokra és kisebb pockokra.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Éva Holman az egykor számos hőstettet végrehajtó ezredes feleségeként és a birodalomért hősi halált halt fiú anyjaként általános megbecsülésben és lelkiismereti békében tölti idejét. Egy napon azonban felbukkan a birtokán egy helyi férfi, de ő ahelyett, hogy feladná a hatóságoknak, gondoskodni és gondolkozni kezd róla. A férfi történetének megismerése kibillenti életvitelének egyensúlyából, és fokozatosan egyre őszintébb számvetésre készteti. Csak ezt a néhány mondatot veszem ki ennek a hihetetlenül érzékeny és megrázó könyvnek a fülszövegéből, mert most a fordítóval, Mesteri Vonnal megpróbáljuk megmutatni a regény bizonyos szálait, Jesus Carrasco, A föld, amelyen állunk című regényében.
Maga a történet fiktív, a helyzet nem biztos.
Igen, azt hiszem, hogy azzal kezdünk, ami az egész könyvnek a lényege, és amit talán az olvasó csak a regény első egyharmada után kezd kapizsgálni, hogy bizony ez a regény, nem tudjuk, hogy mikor játszódik, mert az író határozott szándéka volt, hogy egy időn kívüli művet hozzon létre. Van egy ukrónia nevű neologizmus, amit olyan művekre alkalmazunk, amelyek hipotetikus vagy fiktív időben játszódnak. Hogy hol járunk, azt viszont tudjuk, Extremadúrában. Extremadúra Spanyolország dél-keleti részében található régió, Jesus Carrasco az író szülőföldje. Az, hogy milyen történelmi időszakba illeszthető a mű, erre sem kapunk választ, csak eljátszadozhatunk a gondolattal. Azt feltételezhetjük, hogy valamely birodalom hatalomra jutott, ugye itt mindenki elsősorban a német birodalomra gondol, de Carrasco ügyesen eljátszik a nevekkel is, a főhősnő férje nyugalmazott ezredes Josif Holman névre hallgat, tehát az orosz és a német nyelvnek egy ilyen érdekes keverékéből születhetett ez a név. Tehát nem tudjuk, annyit tudunk, hogy egy hatalmas, mindent átfedő európai birodalomról van szó, amelynek Spanyolország, mint csatolt terület is részét képezi.
Van egy asszony, aki ezt a nagybeteg férjét ápolja, ketten élnek egy nagy házban, betelepültként ezen a vidéken, és talál egy férfit a kertjében. Ez több szempontból kockázatos, ezt a férfit nem jelenteni, ezt a férfit befogadni. Miért nehéz ez a szituáció?
Éva Holman, akinek a naplójából ismerjük meg a történetet, az Elbeszélés egyes szám első személyében történik. Egy nyugalmazott ezredesnek a felesége, aki már az ezredes egy ágyhoz kötött idős beteg ember, azt megtudjuk, hogy az úgynevezett pacifikációt követően, tehát miután nyilvánvalóan ez a birodalom győzelemre jutott, és pacifikáció alatt egy kicsit mint egy felszabadító hadseregre rímelt, a fontos jelentős szerepet játszó katonák, fővezérek különböző területekhez jutottak. Magunk sem, az olvasók nem tudjuk egészen a történet legvégéig, hogy hogyan élhetnek ezekben a falvakban, és hogyan lehetséges, hogy annyi üres terület és ház és birtok áll a rendelkezésükre. Tehát itt megtudjuk fokozatosan, hogy a helyiekkel, tehát akik ottani lakosok vagy azok voltak, nem tarthatják a kapcsolatot, csak olyan szinten, hogy alkalmazottaik lehetnek ezek az emberek, de ezekkel semmiféle társadalmi keveredés, közvetlen kapcsolat, barátság nem megengedett, ezért neki voltak éppen tilos volna szóba állni azzal a furcsa idegennel, aki megjelenik ott a birtokon.
Ez a férfi nem beszél, ez fekszik a földön, igen. Nem tud róla a nő sokáig semmit, ugye ápolatlan, ki tudja mióta vegetál tulajdonképpen ez a férfi, szóval, hogy igazából ez a nő csak enni ad neki, kiviszi egy tálcán a kertbe, és a földre leteszi az ennivalót.
Valóban van egy feszültség az egész regény folyamán, egy izgalom. Először azt gondolhatjuk, hogy akár egy félhámosról van szó, fokozatosan kiderül, hogy egy fogyatékossá alázott emberi roncsról van szó, és magunk sem értjük, hogy Eva Holman miért törődik vele. Ő maga is eleinte próbálja elnyomni magában a bizonyosságot, ami aztán felülkerekedik rajta, hogy kiderítse, hogy mi az, ami ezt a férfit oda köti, miért nem hajlandó egy tapottat sem mozdulni arról a helyről.
Milyen körülmények között él Éva?
Ő egy maga tehetetlen zsarnokkal él, akitől még ebben a helyzetben is tart, és természetesnek veszi azt, hogy ő egy kiszolgáltatott szerepben van. Hát ez ugye abból is következik, hogy hiába lázadna fel a férje ellen, ő gyakorlatilag nem is tudna hová menni a világban.
Mi az, amire ez az odatévedt férfi kényszeríti Évát? Olyan, mintha most ébredne föl.
Ilyen szempontból irodalmi értelemben is tökéletes a mű, mert semmilyen összekötő szöveg Eva Holman naplóján kívül nem található a szövegben, és ezen a naplón keresztül leszünk tanúi egy lélektani átalakulásnak, voltak éppen egy erkölcsi és etikai értelemben egy tökéletesedési folyamatnak, hogy hogyan jut el Éva arra a pontra, hogy az emberi méltósága és az emberi érzelmei felülkerekedjenek azon a tényen, hogy ő egy kiszolgáltatott helyzetben lévő szereplő, és azzal kell, hogy szembenézzen, hogy gyakorlatilag az egész életét hazugságban töltötte, és így idősebb korára eljut arra a pontra, hogy késztetést érez arra, hogy hiteles értelmet adjon a saját életének.
Lehet azt mondani, hogy nyomozni kezd. Az egyetlen jel, ami a külvilághoz kapcsolja ezt a férfit, aki fekszik a földön, egyszerűen egyé válik a földdel. Egyetlen jel van, ez pedig egy levél, ami a kabátjában van ennek a férfinak.
Éppen ez a lényeg, hogy az olvasó Eva Holmannal együtt nyomozzon, feszítő izgalom hatja át az egész elbeszélést, hogy ez a férfi honnan jött, és hová megy, és közben mit kellett átélnie, mielőtt visszakerült, mint később megtudjuk oda, ahonnan elindult. Ez a furcsa ember megjárta a poklok poklát, mégis visszakívánkozik a szülőföldjére, és az általad említett föld szimbólum fogja össze ezt az egészet, ami számos formában megnyilvánul a regényben, egészen a konkrét megmarkolt földtől, a veteményes táptalajától kezdve az emberi nyugvó helyig, a földig, mint sírig, és az egész könyv voltaképpen az ember és a föld kapcsolatát firtatja.
Mester Ivon fordítóval beszélgettünk Jesus Carrasco A föld, amelyen állunk című regényéről, amit a Tipotex kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.